Népünk hagyományainak emlői nevelkedett és lett az ország, sőt az európai népi kultúra megsüvegelt nagysága, mert Vásárhelyi László neve fogalom ebben a hazában, hiszen a saját népéhez hűségesen ragaszkodó, kultúráját szenvedélyesen ápoló és terjesztő patrióta példájaként állt előttünk. Kortársaival együtt abban hitt és azért dolgozott, hogy a népi kultúra továbbra is összetartója, éltetője legyen a mai közösségeknek. Így vallott Borián Tibor piarista igazgató Vásárhelyi Lászlóról, néptáncosról, koreográfusról, aki idén lenne 100 éves. Nevét a Nyíregyházi Református Alapfokú Művészeti Iskola vette fel, és adózik tisztelettel emléke előtt számos rendezvénnyel. Az egyik ilyen programon idéztük fel Vásárhelyi László életútját Matyasovszky Józseffel, aki riportkötetben állított emléket a 100 éve született néptánc tanítónak, Vásárhelyi László néptáncos koreográfusnak. Egy olyan emberről beszélgetünk, vagy fogunk, akinek azt mondjuk, hogy tartása van, humora is van, meg hatalmas tudása van, illetve hát volt, mert múlt időben kell, hogy beszéljünk Vásárhelyi Lászlóról, akit egyébként miért neveznek országos Laci bácsinak?
Alapvetően nagyon egyszerű a válasz, mert az egész országot ismerte ő, gyakorlatilag az ország valamennyi tánc együttesét, ezekkel tartotta is a kapcsolatot, és vice versa, tehát őt is pontosan ismerte mindenki az országban, és mindenkinek segített. Tehát bárkinek bármilyen problémája volt, akár egy antológiára kellett mondjuk fölkészülni, akkor ő azt megelőzően is szakmai tanácsokat adott, segített útmutatásokat, ha nem volt éppen az ízlésének megfelelő a tánc, akkor ő azt is elmondta világosan és nyíltan, sőt, nagyon szigorú volt ebben a tekintetben, tehát abszolút az autentikus néptáncot követte ő és egyébként a vele egy korosztályban lévő táncosok is, tehát mindenben lehetett rá számítani.
Tehát nem zárta el a tudását. Ugye ő egy néptáncos koreográfus, akiről beszélünk.
Így van. Tehát ő szólótáncosként is nevet szerzett magának, már a kezdet-kezdetén, és aztán pedig szakmai értelemben, hiszen a Népművelési Intézet táncosztályát is vitte nagy elődök nyomdokaiban, úgyhogy szakmai értelemben is ott volt a tánc művészet a néptáncnak a csúcsán.
De hát ugye 100 éve született, és igazából azok emlékeznek rá, akik, hát vagy a néptánc közelében vannak nyilvánvalóan, de aki nem, ő pedig talán aki mit tudok róla. Ott emlékszünk rá Hajdanában, gyerekkorunkban, hogy tényleg jól érthetően megfogalmazta a kritikáit is, vagy a tetszését is adott esetben.
Igen, hát abszolút azt hiszem, utána az én generációm az utolsó, akik még emlékezhetnek rá a televízióból, tehát a Ki mit tud műsoraiból, és nem tudom, egy nagy fájdalom is ez, hogy vajon az ifjúság, hogyha nem táncosokról van szó, akiket azért nyilván a vezetőik palléroznak, és a néptánc nagyjait is bemutatják olykor-olykor nekik. Tehát a mai ifjúságnak azt hiszem már nem igen mondana semmit Vásárhelyi László neve. De még az én korosztályom láthatta őt a televízióban, és hát ugye ez az az időszak, 60-as, 70-es évek, amikor a televízió jelentette az első és legfontosabb kikocsolódást. Tehát családostul mindannyian ott ültünk a tévé előtt, mindent láttunk, tehát Ki mit tudott, Röpű, Páva produkciókat, minden, ami a televízióban van, azt láttuk, és nagyon szerette szerintem mindenki Laci bácsit. Én magam is 11 néhány éves voltam, és csak is a televízióból ismertem, tehát én már személyesen sajnos nem találkozhattam vele, hiszen a halálát követően jött a fölkérés, hogy ezt a könyvet megírjam.
Mert hogy az apropója a beszélgetésünknek részben az is, hogy igaz, hogy ez a könyv 2006-ban született, ugye emlékkönyv riport kötet, és mondhattam volna azt is, hogy a mostani ifjúság is kezébe veheti, de hát elég nehéz elképzelni, hogy anélkül, hogy instrukciókat kapnának valakitől, hogy nézzenek utána, ki volt Vásárhelyi Laci bácsi, ahogyan sokan emlegették, nem tudom, hogy vennék-e a bátorságot és belelapoznának, de hát ha. Viszont a nevét viseli ugye az intézmény, amely hát a néptáncot és az ezen kívüli művészeti ágokat is összefogja. És Nyíregyházán, igen, ez fontos, tehát Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskoláról beszélünk, amely az ő nevét viseli. Van egy kötet, amelyet tehát ők továbbadhatnak, ha valakinek erre szüksége van. Hogyan született meg, mik ennek a körülményei?
Igen, hát nagyon érdekes, mert én nem voltam néptáncos, bár valamikor ifjúkoromban a dolog megérintett egy táncház kapcsán, erre még a Demarcsek György sem igen emlékszik. Ő maga volt az, aki odajött hozzám, és mondta, hogy milyen jól táncolok, nem akarok-e komolyabban ezzel foglalkozni. És hát én minden mással is foglalkoztam, úgyhogy nem, de ekkor már én újságíró voltam, tehát a Nyíregyházi Naplónak az egyik alapítója voltam, Tapolcai Zoltán indított el a lapot, és én vele együtt dolgoztam, és akkor már én mindenféleket írogattam, elsősorban kulturális területek tartoztak hozzám. Így néptáncról is, és a Demarcsek házas párral gyakorlatilag így kerültem közelebbi kapcsolatba, tehát hogy több cikkben is feldolgoztam az ő munkásságokat, és ez nekik nagyon tetszett. Mindenképpen hozzá kell tegyem, hogy nem én voltam az első kiválasztott erre a könyvre, hanem egy budapesti szerző lett volna, a Kossuth Rádió akkor egy közismert rádiós riportere, aki nem vállalta el a feladatot, és a Demarcsek házas pár ezután gondolt én rám. Hát én ifjonti évvel, ugye ez 20 évvel ezelőtt volt, akkor azt mondtam, hogy na, itt van egy kihívás előttem, ennek meg kéne felelni, és majdnem, hogy gondolkodás nélkül mondtam az igent. A baj csak később kezdődött, amikor kiderült, hogy erre a munkára mindösszesen egy évem áll rendelkezésre, tehát ez 2005-ben volt, 2006-ban meg kellett jelennie a könyvnek. És hát ugye elkezdődött a munka, mivel hogy a forrásokat úgy kellett összeszedegetni, az volt az alapvető probléma, hogy elég kevés írásos anyag, nagyon kevés hanganyag, és még kevesebb képanyag állt a rendelkezésünkre.
Ez ugye érdekes, mert hát mégiscsak egy országos hírű emberről beszélünk.
Igen, ez érdekes, bár azóta a család valamelyik tagja még talált különböző iratokat és képeket, ha minden igaz, akkor jövőben talán ezeket is láthatom, de akkor, ugye 2005-ben nagyon kevés anyag állt rendelkezésre, ezért is lett ez egy emlékkönyv, hiszen a koncepció így végül az lett, hogy keressem meg azokat a kortársakat, akik őt ismerték, vele együtt táncoltak, vele együtt nőttek fel a néptáncmozgalomban, és az ő elbeszéléseik, meg az a kis morzsányi egyéb anyag, ami még föllehető, ebből készüljön el a könyv.
És akkor hogy kezdtél hozzá? Munka mellett, mert hát gondolom, hogy azért...
Munka mellett készült, és minden szabad időmet erre fordítottam. Én fölültem Nyíregyházán a vonatra, leszálltam Budapesten, nyakamba vettem a várost, és mikor kihez mentem el, látogattam el, ugye nyilván előre ezek a találkozók le voltak beszélve, vittem a kis magnómat, és mindent fölvettem, tehát amennyit csak lehetett, rögzítettem. És mikor ez megvolt, tehát az anyaggyűjtés megvolt, no hát akkor azt nem kívánom senkinek az első pillanatot a fehér lap előtt, illetve hát akkor már számítógéppel dolgoztam, tehát az üres monitor előtt, hát el kellett kezdeni. És akkor azt gondoltam, hogy mivel személyesen nem ismertem őt a televízióból annyit amennyit, meg nyilván az elbeszélések alapján, hát megpróbáltam megragadni önmagamból. Ez nagyon érdekes, mert ugye Laci bácsi tulajdonképpen népművelő is volt, és én is hosszú ideig, 25 évig végeztem közművelődési munkát, az újságírás és egyéb dolgok mellett, és csak úgy gondoltam, hogy a nagyon nagy távolságban nem lehetünk egymástól. És akkor elkezdtem egy kicsit önmagamból felépíteni. Meg hát persze minden munkakezdés előtt, ugye minden nap, amikor időm volt írni, imádkoztam hozzá, hogy Laci bácsi segíts, írjuk meg ezt a könyvet jól. És hát akkor, amikor a könyvbemutató is lezajlott Budapesten, meg azóta is azt mondják, hogy nem sikerült olyan rosszul. Bár egy második kiadást már megérdemelne.
Na hát, ha most így felkeltjük az érdeklődést iránta, visszaolvasva azt láttam, hogy a Pap László Budapest sportarénában, a Vásárhelyi teremben zajlott ez a könyv átadó, vagy kiállítás is talán készült. Miért van egy sportcsarnokban Vásárhelyi terem?
Hogy a teremről én nem sokat tudok. Nyilván a Papp László Aréna adott otthont mindig a nemzetközi néptáncfesztiváloknak. Egyébként ez a könyvbemutató is éppen egy nemzetközi, most már nem tudnám megmondani, hanyadik, de egy nemzetközi néptáncfesztivál társ rendezvényeként kapott helyet. És miközben lenn az arénában táncoltak mindenféle muzsikára, óriási tömegben, addig mi ebben a külön teremben, a Vásárhelyi László teremben megtartottuk a díszbemutatót. Hát csodálatos pillanat volt. Egyrészt én vihettem a családomat, ugye ott volt a Laci bácsi családja, és a táncos, a fővárosi táncos élet legjava, és ott nyilván be kellett mutatkoznom, és be kellett mutatnom a könyvet. Lelkes Lajos gondozta egyébként a Mezőgazda kiadónál ezt a könyvet, és hát úgy, hogy engem tulajdonképpen senki nem ismert, azért aznap megveregették a vállamat, és ez jól esett.
Hát hogyne. És egy kitérőt is szívesen tennék, de lehet, hogy nem szabad, hogy én nagyon hiányolom az írásaidat közéletből, és ennél többet nem is szeretnék most mondani, mert rendkívül olvasmányos, rendkívül szép fogalmazású mondataid vannak, és ezt most muszáj a szemedbe mondanom, mert nem csak most szembesültem vele, hanem egyébként is, de most, ahogy olvastam azt a rövid részt a Vásárhelyi Alapfokú Művészeti Iskola honlapján, tényleg különleges megfogalmazások ezek is. És ki is írtam magamnak, például egy ilyet láttam, hogy sugárzó egyéniségével azonnal lángra tudta lobbantani a néphagyomány szunnyat, parazsát.
Muszáj volt, mert mindenki tehát nagyjából ilyen emelkedett stílusban beszélt róla. Tehát bárkit hallgattam, meg bárkivel beszélgettem, azért bőséges közlés anyag van ebben a könyvben, és bárkivel beszélgettem, csak is a szuperlatívuszokban és a legnagyobb szeretet hangján, legnagyobb szeretet és elismerés hangján beszélt róla. Tehát azt gondolom, hogy ugyanezzel a szeretettel lehetett közelíteni hozzá a könyvben is.
Gondolkodtál arról, hogy mi köszönhető neki?
Igen, egy kicsit muszáj is volt erről gondolkodni, mert hogy lerakták a néptánc műfajnak az alapjait. Szerintem ez a legfontosabb. Onnan, ahonnan ők jöttek, amikor még a balettel vegyült az ő táncuk, aminek persze történelmi okai is vannak, amikor egy kicsit ilyen programszerű, ugye gondoljunk csak a kommunista időkre, amikor a Honvéd tánc együttesben ilyen katonás elemeket is be kellett emelni a táncba, tehát egy csomó sallang rakódott a néptáncra, akkor ők ebből a sallangból tökéletesen ki tudták kristályosítani a igazán nemzeti, népi, autentikus néptáncot, és ezt tudták felemelni Magyarországon, és ezt meg is követelték az ország valamennyi tánc együttesétől. Tehát úgy a zsűrizésekben, az antológiáknál, aki mit tudokon, mindenütt nagyon szigorúan megkövetelték. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, amit Laci bácsinek is köszönhetünk. Néhány koreográfiát is ugye kell, hogy említsünk az ő munkásságából. Már keveset koreografált, meglepően keveset koreografált. Tehát inkább ő ez a tanító népművelő volt, aki vitte az ígét, vitte a bátorítást, tehát vitte a néptánc ügyét minél magasabbra.
Tehát fontosabbnak tartotta, hogy fent maradjon, mint hogy az ő saját művészi elképzeléseit megmutassa.
Így van. De ha már említettük a koreográfiáit, a könyvnek az egyik érdekessége. Az első pillanatban még nem tudtam, hogy hogyan, milyen fejezetekre. Tehát az életkort osszam föl, vagy az életutat osszam föl, és neki volt egy nagyon pregnáns, szerintem híres koreográfiája, ez volt az esztergomi táncok, és azt figyelte meg, hogy az esztergomi táncok fejletett címei, azok igen-igen beszédesek. Olyannyira, hogy a Laci bácsi életúthoz egy-egy fejezet címet teljesen hozzá lehet tapasztalni. Úgyhogy a könyv fejezet címei az esztergomi táncok fejezet címei, és ezek a címek sűrítik az élet egy-egy szakaszát.
Egy kicsit ebbe beleavatsz bennünket, hogy képzeljük el?
Igen, hát teljesen véletlenül találtam rá erre a megoldásra, tanulmányozgattam a koreográfiáit, a leírásokat, és számomra is egy ilyen heurisztikus pillanat volt. Tehát azt mondtam, hogy na, megvan, hogy fog felépülni a könyv. És ez sokakat meglepett, tehát a szakmát is meglepte, de azt hiszem, hogy nagyon jól funkcionált ebben a kötetben.
Szóval most egy pillanatra ugye betekintettem a tartalomjegyzékbe, mert hogy nyilván nem csak én, sokan nem ismerjük az esztergomi tánc részleteit, amit az előbb elmondtál, és itt az első fejezet a meghajlás.
Andante. Ugye? Így is indul egyébként a koreográfia. Ez a meghajlás, az első fejezet a halálát követő visszajelzések gyűjteménye. Rengeteg levelet kapott Laci bácsi családja, rengeteg sirató szöveget kapott, gyönyörű, szebbnél szebb szövegeket, és ezeket nem lehetett kihagyni a könyvből. És ezzel indul a könyv, ezekkel visszaemlékezésekkel. Egyfajta portrét ad Laci bácsiról, egy rövid portrét mindjárt az elején, és ez a meghajlás. Andante. A második fejezet táncba hívás, ugye ez a gyermekkor, amikor is Laci bácsi, ugye gyerekként, szatmárcseként nevelkedett, ugye budapesti születésű, de a nagypapánál nagyon sokszor volt vendégeskedés címén, és hát gyerekként ott szívta magába a népi kultúrának az akkor éppen friss és élő kis mozzanatait. Ott hallotta az első dalokat, az első verseket, az első énekeket. A folyóról ruszin tutajosoknak a muzsikáját hozta a szél. Tehát ugye a gyerekkor a legfogékonyabb időszak. És hát Szatmárcseket öltötte fel, és én hát azt mondom, hogy ez lehetett a motorja annak, hogy egyáltalán hova indult és hova tartott. Ismerkedés, Adagio, ugye ez a második fejezet, amikor megismerkedik a mestereivel. Először a Lami István, aki 16 esztendős kis siheder, gyakorlatilag vele egyidős középiskolás fiatal, aki megizlelteti vele a táncot. Ugye Laci bácsit addig maga a néptánc nem nagyon érdekelte. De mivel Lami István verseket írt, és azok tele voltak helyesírási hibával, így megegyeztek, hogyha Laci bácsi kijavítja a hibákat, akkor Lami megtanítja őt táncolni. Hát így indul el tulajdonképpen ezen a csodálatos úton. És akkor megy tovább a következő, amikor már Laci bácsi tulajdonképpen középiskolás érdem találkozik az igazi és nagy, legnagyobb mesterével, a Molnár Istvánnal. És Molnár István egy nagyon atlétikus, rendkívül művelt, kultúrált ember volt, és nem csak táncra, hanem minden más egyébre is tanította az ifjúságot, tehát a Érdi Népfőiskolán szerzi meg majd azokat az ismereteket, amelyek egyáltalán magyar népköltészet, kultúra, népi kultúra felé viszi Vásárhelyi Lászlót. Tehát ez volt a harmadik fejezet, és aztán negyedik fejezet, térforgató, ruhózós, amikor már az első néptánc együttesnek, már amikor gyakorlatilag elindul a konkrét, hivatásos, néptáncos élete, és amikor már fizetést kap azért, hogy táncolhasson, amikor bár a történelmi viharai ugye végig rohannak rajtuk, de ő, mint néptáncos, keveset lát ebből szerencsére, hiszen olyan bölcsőben nevelkedik, amely minden külső zaj, zörejtés problémát kizár az életéből. No, hát nem tudom, hogy végigmenjünk-e minden fejezeten.
Csak erről egy picit, hogy ez mit jelent?
25-ben született. Az első világháború az még különösebben nem érintette, de tehát a Horthy rendszerben gyerekeskedett. És ebben a Horthy rendszerben érik őt azok az ingerek, tehát ő cserkész volt kisgyerekkorában, ugye Nyíregyházán laktak, közel a vasútállomáshoz a szülők. A családi házat aztán később le is bombázták a II. Világháborúban. Innen aztán majd költözniük kell, ugye Nyíregyházáról ingázik ő ki Szatmárcsekére nagypapához.
De akkor a budapesti születés az hogyan?
A budapesti születés az egy nagyon rövid etap az ő életében. Tehát Budapestről nagyon hamar elkerültek. Ő született, de nagyon hamar elkerültek Budapestről. Úgyhogy alapvetően Nyíregyházán volt egy hosszabb időszak, ugye itt végzi az általános iskoláit, itt lesz kis cserkész. Az egyik emlékezetes élménye az, hogy az országzászlót őrzi egy decemberi hideg napon, ugye a kis cserkészeknek ilyen rövid nadrágja volt, és szakadó hóesésben, de büszkén kinnál. Aztán később a cserkészetből lesz a leventeség. Az egyik hozza a másikat, ugye a cserkészet az, amelyik hamarabb kezdődött. A cserkészet körülbelül 1910-ben indul, és rá 10 évvel indul el a Levente mozgalom. az esetleg a hallgatóknak mond valamit, az őrségváltás fogalma. Ezek nemzetvédő törekvések voltak alapvetően, mert ugye 1890-es évek és 1910 között nagyon nagy beáramlás volt Magyarországra a galíciai zsidóság részéről, akik hihetetlen nagy arányban betöltötték a különböző, tehát az ipartól, a földbirtokosságon keresztül, a jogi pálya, az orvosi pálya, tehát nagyon fölülreprezentált volt a zsidóság, és az akkori politikai éra szerette volna, hogyha az egyébként tanulni képtelen, alacsony sorban levő, általában agrár fiatalokat egy picit fölemeli, és őket kitanítja. És hát ennek volt az egyik jelensége, a cserkészmozgalom, aztán ahogy durvul a világ, és közeledik a háború, akkor a Levente mozgalom. A cserkészet az még nem volt kötelező. A cserkészet az csak választható volt, de a leventeséget azt egyre inkább kötelezték. Tehát 1937-ben még csak mindenképpen a kötelező testnevelés foglalkozásoknak volt a része, de majd később, hogy közeledtünk a háborúhoz, a 30-as évek második felétől már mindenkinek Leventének kellett lennie. Úgyhogy Laci bácsi is középiskolánként Levente volt, kerékpáros szakaszt hozott létre, elkerült Erdélybe, az Árpád vonalat is építeniük kellett, az Árpád vonalnál betörnek az oroszok, onnan meneküljek el, tehát egy nagyon izgalmas életút az övé, és a azért mondtam, hogy a történelem végig száguldott Laci bácsi életén. Amikor már az oroszok keletről nyugat felé támadnak, akkor ugye menekülnie kellett Budapestre, Budapestről menekülnie kellett tovább Egyekről Érdre, tehát egy nagyon zűrzavaros időszak következett, és ugye azt is tudjuk Laci bácsi életéből, hogy ő népfőiskolás lett, a Kalot, a katolikus, országos katolikus, a legényegylet üzemeltette ezeket a népfőiskolákat, és a Kalotot egy időben balos mozgalomnak tartották, ahogy jobbra tolódott az ország, amikor pedig balra tolódott az ország, akkor pedig egy ilyen fasisztoid berendezkedésű szerveződésnek tartották a Kalotot. És akkor a háború gyakorlatilag végigszántja a Seré Lászlónak az életét, de rendkívül kalandos ez is, tehát nagyon sok történetet lehet mesélni. Pincékben bujkál, pajtákban bujkál, egyszer például azzal bukott le az oroszok előtt, hogy az állatoknak kitett abrakot, kukoricát főzött, és a kukorica illata hívta oda a katonákat. Egy másik alkalommal úgy fogták el, hogy egy német röpcédulla volt a zsebében. Nem azért, mint a rajongott volna németekért, hanem mert tulajdonképpen a háborúban egy darab papír adott esetben nagyon jó szolgálatot is tehet, de tudta, hogy ha ezt megtalálják nála az oroszok, akkor akár ott a helyszínen főbe is lövik. Ez egy gyorsan mahorkát kért az oroszoktól, hirtelen föltalálta magát, egyébként mindig is ilyen ember volt, megsodorta a mahorkát ebbe a papírba, tehát cigarettásról sodort, tehát ember még olyan gyorsan nem szívta el a cigarettát, mint ő, hogy nehogy megtalálják nála ezt a röpcédulát. No, igen, ám, de az oroszok nem érték be ennyivel, megtalálták nála a furujáját, és hát azt gondolták, hogy ezzel a furujával is az ellenségnek és a németeknek ad különböző ilyen rejtjeleket, és akkor Laci bácsi elkezdte húzni, elkezdte fújni, valamelyik népdalt kezdett furujázni, az oroszok már majdnem táncra is perdültek, de ennek ellenére ledobták egy pincébe, lentről felszólt egy hang, hogy balra tartson szaktárs, mert jobbra ott a pöcegödör. Úgyhogy hát ilyen anekdoták maradtak fenn Laci bácsi után, de hát nem volt ez azért olyan könnyű dolog. És aztán a háború végén kerül vissza Molnár István szárnyai alá, és folytatja a néptáncot. Nem sokáig, mert Molnár Istvánt is hányta vetette a sors. Ugye 48-tól a kommunisták veszik át majd a hatalmat, és ebben a közegben kell aztán föltalálniuk magát, és egyik táncegyüttesből sodródik majd aztán a másikba. Molnárt is félreteszik, és aztán jön a Budapest táncegyüttes. De Laci bácsi szépen lassan, pontosan szakmai tudása miatt emelkedik oda, hogy ő lesz az országos Laci bácsi. Hát most megpróbáltam nagyon röviden összefoglalni ezt a nagyon színes és nagyon hosszú életutat.
De együtt a keretbe is sikerült foglalni, ezt köszönöm szépen. Aki ennél jobban meg szeretné ismerni Laci bácsi élettörténetét, az hol találkozhat a kötettel, az élet interjúval, vagy a riportkötettel?
Amennyire én tudom, a könyv az antikváriumokból már elfogyott. Tehát szerintem nem könnyű manapság már hozzájutni. A Vásárhelyi László református alapfokú művészeti iskolánál talán még föl lehető néhány darab. Tehát elvetemült néptáncosok, ha szeretnének olvasni a történelmről, egy nagyon izgalmas táncos személyiség életéről, egy nagyon fordulatos életről, tehát azt hiszem, hogy filmbe illő, amin Laci bácsi egyébként keresztül ment, és értem ez alatt még a 70-es, 80-as éveket is, hiszen neki május 1-eiket is rendezni kellett, és ez sem volt könnyű egy egyébként kalott népfőiskolákon nevelkedett fiatalembernek. Tehát szerintem a könyv most már nagyon nehezen érhető el, ezért gondoltam azt, hogy megérne egy második kiadást, és azt hiszem, hogy többet kellene beszélni Vásárhelyi Lászlóról, többet kellene mutatni az ő szerepléseit, többet kellene látnunk az egykori Ki mit tudokból, abból többet kellene látnunk, hogy milyen ízesen, milyen csodálatosan tudott ő beszélni a néptáncról. Oly módon, hogy aki semmit nem értett hozzá, vagy talán keveset is látta, még azok is kedvet kaptak, hogy elmenjenek egy antológiára, megnézzenek egy néptáncműsort, vagy ne talán bemenjenek egy táncház eseményre, és maguk is megpróbálják ezeket a táncokat. Nagyon nagy ember, nagyon fontos ember, kár lenne elfeledkeznénk róla.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vásárhelyi Lászlóra emlékeztünk, aki őszinte, nyílt beszédével lopta magát a szívekbe, és tudásának legjavát adta, hogy a néptánc, a népi hagyományok tovább éljenek. A kötetet, amelyről szó volt, 2006-ban mutatták be Budapesten. Emléket állítva a Szatmárból indult kántortanító gyermekének, Vásárhelyi Lászlónak. A kötet szerzőjével, Matyasovszky József újságíró szerkesztővel beszélgettünk.